folytassuk a korintusi levél, második korintusi levél tanulmányozását. A 12. versig olvastuk a múlt héten, 12. verstől, majd a fejezet végéig, a 24. versig olvassuk el az igét. Tehát 2. Korintus 1, 12-től. Mert ez a mi dicsekvésünk, amerről lelkiismeretünk bizonságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok és meg is értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni, ahogyan részben meg is értettetek minket. Mert ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, ami Urunk Jézus napján. Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Azután tőletek akartam átmenni Makedóniába, és Makedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen egyszer s minden is? Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem, mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvános és Timóteus, nem lett igen és is, meg nem mi is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezáltal általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is eljegyzett minket, és a szellem zálogát adta szívünkbe. Én pedig Istent hívom tanúbizonságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Ebben a fejezet részben, ebben az ige szakaszban Pál apostol arról beszél, hogy milyen tervei vannak, hogyan munkálkodik benne Isten abban, hogy végezze azt a szolgálat, amit rábízott az evangélium hirdetésében. Több dologban konkrét mondatok hangzanak el, hogy mi a terve Pál apostolnak, de benne vannak azok a feltételei a szolgálatnak ebben a szakaszban, ami feltétlenül szükségesek, és ismerni kell azt, ha valaki Istennek akar szolgálni. Pál apostol nem azért mondja el ezeket, csak hogy információkat adjon a korintusbelieknek, hanem megindokolja azt, hogy az a szolgálat, amit ő végez, az Istentől származik, és mi van a hátterében? Mi van a szolgálatának a szellemi hátterében? Hogyan végzi, milyen feltételekkel ezt a szolgálatot? Erről szeretnék most igazából beszélni, hogy az Isten országát szolgáló életnek milyen feltételei vannak. Az első ilyen feltétel az, hogy Isten országában csak Isten gyermeke szolgálat az Úrnak, aki az övé. Ahogy olvastuk itt a 22. versben, akit pecsétjével el is jegyzett, és a szellem zálogát, vagy más fordítás azt mondja, hogy foglalóját adta szívünkben. Ez egy nagyon fontos feltétel. Ez az első olyan dolog, ami feltétele annak, hogy Pál apostol is szolgálhatott Istennek, hogy az övé lett. Hogy megtért a damaszkuszi úton, befogadta Jézust a bűneinek bocsánatára, személyes megváltójának, és elküldte őt Isten a szolgálatba. De az első feltétel, hogy mindenképp az övé lett a szíve. Hogy megváltozott az ő egész gondolkozásmódja. Hogy adta neki is, ahogy nekünk is, akik az Úr Jézust elfogadjuk személyes megváltónknak, ahogy ezt az János 1.12-ben ugye olvassuk, hogy hogyan lesz valaki Isten gyermekévé, akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Ez a feltétele annak, hogy valaki Isten gyermekévé legyen, hogy befogadja az Úr Jézust valaki, hogy megértse Isten igazságát, hogy ítéletre méltó bűnös ember vagyok, és ez szükségem van a kegyelemre. Szükségem van az Úr Jézus Krisztus váltságára, szükségem van befogadni őt, mint megváltót. Nem tudok odaállni Isten elé, nem mehetek Istenhez. Ha egyáltalán érdekel engem Isten véleménye, vagy maga Isten, akkor sem mehetek oda. Nyilvánvaló, hogy valaki, aki szolgálni akar Istennek, aki annak előfeltétele ez, hogy ő megértse, megismerje, hogy mik az Istennek a hozzá, hogy ő hozzá mehessünk, mik a feltételei, hogyan lehetünk az ő gyermeké, vagy az országának részesévé. Ez az egyik feltétel, és még olvasunk nagyon sok igét ezzel kapcsolatban, ami segít bennünket, hogy igaz legyen ránk, amit olvastunk itt. Róma 5-ben olvastuk ezt, szívünk bárat az Isten szeretete nekünk adott Szent Szellem által, hogy Isten, amikor befogadja valaki Jézust, akkor megújítja az életünket. Az ő szelleme, a mi szellemünkkel együtt, ahogy a Róma 8-ban olvassuk szintén, bizonyságot tesz arra, hogy Isten gyermekévé lettünk. Ez az alapfeltétel, ez az első és legfontosabb feltétel annak, hogy valaki Isten országát akarja szolgálni. Nem csak ugye beszéddel, nem csak az a szolgálat, amit igét hirdet valaki, vagy sok, hanem az egész életről van itt szó. Az életmenetről, mert Pál apostolnak az életét is, ahogy nézzük, olyan dolgokat említ ebben a levélben, ami konkrétan nem ige szolgálat, hanem egyáltalán az emberek közötti forgolódásról szól. Arról szól, hogy az egész életvitele Pál apostolnak az Isten országáról szóló bizonyságtétel akart lenni. Ennek ez az első feltétele, hogy Isten gyermekévé váljon valaki. És ennek az ellentéte is igaz, ahogy olvassuk a Róma 8-ban szintén, hogy akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát ennek az, hogy valaki helyesen fogja fel az életet, igeszerűen a helyest itt ebben a nem a nyilván a világi értelemben szóló helyes fogalommal közelítem meg, hanem azt, amit az ige mond. Hogy az igeszerű élet feltétele az, hogy az ember legyen a szellem vezetése, Isten szellemének a vezetése alatt, és akiben nincs meg ez, nem született újjá valaki, nem fogadta be az Úr Jézust a szívébe, személyes megváltóját, nem értette meg, hogy neki szüksége van a megváltásra, hanem valamilyen más módon akar az Istennek szolgálni, az nem szolgál az Istennek, hiszen akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát ez az első nagyon fontos feltétel. Aztán egy másik ugyanilyen fontos feltétel, a Krisztus központú élet, erről is olvastunk itt ebben a levélrészletben. A 20. versnek az első fele azt mondja, Istennek minden ígéretére ő benne van az igen. Ez azt jelenti, hogy minden, amit Istentől kaphatunk, az Úr Jézus Krisztussal együtt van. Ha együtt lesz, együtt lehet csak a miénk. Erről beszél ugye a jól ismert igében, Róma 8.32-ben az ige. Itt ez, hogy amit Isten nekünk akar adni, az Krisztussal, ahogy az előbb is említettem, csak Krisztus van a miénk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, amit mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt minden. Krisztussal együtt ajándékoz nekünk Isten minden áldást, Krisztus nélkül, Krisztuson kívül, ugye ezt máshogy fogalmazva azt jelenti, hogy ami Krisztus nélkül a miénk, vagy azt akarjuk képviselni, az nem az Istentől van. Az Istentől jövő dolgok, azok Krisztuson keresztül vannak. Krisztuson keresztül kapjuk nem csak az új életet, hanem azokat az áldásokat, azokat a gondolatokat is, amik akár a bizonyságtételünket, vagy a döntéseinket, az életmenetünket meghatározzák, meg kell, hogy határozzák. A Biblia, a teljes írás az Úr Jézusról szól. Az Úr Jézus maga mondja azt az emmausi tanítványoknak, ugye jól ismerjük ezt a történetet, hogy amikor az Úr Jézus az emmausi tanítványokkal megy az úton, és nem értik, hogy mi történt. És szomorúak, és el vannak keseredve ezek a tanítványok. Kedvetlenül mennek hazafelé, teljesen kétségbeesve, akkor az Úr Jézus melléjük szegődik, és azt olvassuk, hogy Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szól. Az Úr Jézus még nem az új szövetséget tartotta nyilván a kezében, csak az ószövetségi proféciákat és Mózes tekercseit, Mózes könyveit tudta nekik magyarázni. De abból is látszik, hogy az egész ószövetség, az egész írás az Úr Jézusról szól. Az Úr Jézus a középpontja a teljes írásnak. Nem csak az új szövetségnek, hanem az ószövetségben is, az Úr Jézusra nézve vannak leírva előre, mint előkép nagyon sok minden a Bibliában. Ahogy most tanulmányozunk szerdánként Bibliaórán Mózes könyveit, látjuk, hogy sorba megyünk Mózes könyvein, épp ugye most fejezzük be a Mózes 4. könyvét, és az 5. Mózes 5. könyve fog következni majd. Láttuk végig egészen a Mózes első könyve első lapjaitól, hogy mennyire az Úr Jézusról szól Isten igéje az Ószövetségben, Mózes könyveiben, az Izrael népével kapcsolatban, az áldozatokkal, az ígéretekkel, épp módszerdán a menedékvárosokról volt szó, a menedékvárosoknak a mondani valójáról, ami szintén az Úr Jézusra utal. Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy a mi életünknek is az a fontos, hogy Krisztus központú élet legyen a miénk, hogy az életünkben az Úr Jézus legyen a középpontban, úgy, hogy ahogy az Pál apostol is mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Azért fontos ez, hogy Krisztus prédikáljuk, Krisztusra mutasson az életünk, ne a magunk bölcsességére, erejére támaszkodva hirdessük az igét. Lehet, és éljük az életünket. Lehet ugye így is élni, hogy mindenre van az embernek saját bölcsessége is. Az a bölcsesség, amelyik tőlünk származik, ami a miénk, az arra azt mondja az ige, hogy az testi, földi, sőt ördögi, mondja a Jakab levele, de az Isten bölcsessége először is tiszta, mondja az ige. Ugye ez egy óriási különbség az emberi bölcsesség és Isten bölcsessége között, hogy ma körülnézünk a világban is, de magunkban is, akkor majdnem minden helyzetben, vagy nehezebb helyzetben az első dolog, ami eszünkbe jut és megoldásként kínálkozik egy-egy kérdéses helyzetben, az általában nem tiszta. Nem teljesen tiszta. Vagy lehet, szoktuk mondani, hogy hát olyan szürkés, hogy azért úgy meg is áll, de azért van benne valamilyen fajta ügyeskedés, sundám-mundám, hogy szokták mondani. Igazából a magyar emberekre jellemző az, hogy ugye a törvény kijátszása az ugye nemzeti sportunk nekünk, tehát igyekszik mindenki. Ha van egy törvény, akkor az biztos, hogy valamilyen módon ki kell játszani. És hogyha az életvitelünk ilyen, akkor az a példa, amit adunk másoknak, vagy amit látnak rajtunk a környezetünkben élő, nem Krisztusban hívő emberek, akkor azt tudják megállapítani, amit sokszor meg is állapíthatnak valószínűleg, hogy hát ha ilyenek a hívők, akkor ilyet mi is tudunk, ilyenek mi is tudunk lenni, akkor miért erőködjünk ezen. De nagyon fontos ez, hogy aki Isten országát akarja szolgálni, annak az életében az Úr Jézus Krisztusnak kell a középpontban lenni. Ő az, aki vezetés kell, hogy vezesse az életünket, de ott kell legyen, majd látjuk a következő részben, a lelkiismeret kérdésében is, a tisztaság, a tisztítás kérdésében is. A következő feltétel, amiről szintén szólt az ige szakasz, amit olvastunk, a 12. vers, hogy Isten előtt tiszta lelkiismeretre, tisztaságra, őszinteségre törekedjünk. Ugye a 12. vers, hogyha visszalapoznánk itt a diákban, akkor talán érdemes elolvasni még egyszer, az a legelső vers volt, amit elolvastunk. Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig köztetek. Tehát ez egy szintén egy ilyen feltétel, ami a mi számunkra legalább annyira fontos, mint az első kettő, hogy Isten előtt tiszta lelkiismerettel éljünk. Az élet gyakorlatunk, a viszonyulásunk az élet dolgaihoz beszédes bizonságtétel. Bizonságot tesz arról a mi életgyakorlatunk, hogy mi is van a szívünkben, mi történik bennünk. Ahogy szokták ezt mondani, hogy igazából nem az a beszél leginkább, amit mondunk, hanem akik vagyunk. És ez pontosan arról az életgyakorlatról szól, a viszonyulásainkhoz, az élet, a hétköznapi élet dolgaihoz is, ami elmondja rólunk, hogy milyenek vagyunk, hogy ki igazából Úr a mi életünkben, ki az Úr az életünkben. Hogy az Úr Jézus Krisztus a középpontja, az Ura a mi életünknek, a mi szívünknek, vagy periférikusan ott van az életünkben, de amikor valamilyen éles helyzetben, éles döntési helyzetbe kerülünk, akkor bizony visszatérünk a saját bölcsességünkhöz, a saját gondolatainkhoz, a saját okosságunkhoz, vagy egészen más módszerekhez. Ugye az előbb is, amit említettem, az emberi bölcsesség a hústesté, hogy más fordítás mondja, középpontjában mindig a földiek vannak. Mindig a földiekkel törődik az ember. És ez, ami ellentétes azzal, amit az Úr Jézus képvisel. Ellentétes azzal, amit az Úr Jézus mond. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, hogy az elveszti, azt, aki pedig elveszti az életét én értem, mondja Jézus, megtalálja azt. Ha valaki nyerni akar testi módon, nyerni akar abban, ami úgy gondol, hogy meg kell, hogy tartsa, meg kell, hogy az életét erősítse valamiben, vagy valamit a földi élettel kapcsolatos dolgokban ő is előbbre akar jutni, úgy, ahogy a többiek, akkor annak az lesz a következménye, ahogy Démásról is olvassuk, ezt többször említettük már az ő példáját, hogy benne volt az Úr Jézus új élete, követte Pál apostolt, együtt szolgáltat, több levélben említi Pál apostolt, mint neki hasznos szolgatársat, és aztán meg azt olvassuk róla, hogy Démás engem elhagyott, e világ szellemiségéhez ragaszkodott. Ő meg akarta menteni az életét, az Úr Jézus azt mondja, hogy aki ezt teszi, az elveszíti az örök életét, vagy elveszíti az Istennel való kapcsolat lehetőségét a hétköznapi életben. Hogy Isten vezetése, Isten szeretetének, Krisztus központú életének a következménye legyen, hogy ő az Úr Jézustól kapja a vezetést, azokat a dolgokat, amelyet dönt. Másikat, amit említ itt az ige, ebben a 12. versben, a tiszta lelkiismeret kérdése. Nem az a baj velünk, hívő emberekkel, hogy vétkezünk, vagy az ige mondja, hiszen ez ott van az életben, hogy amíg ott van a Bibliában, hogy amíg hústestben élünk, addig mindig van valamilyen fajta hajlamunk a bűnre, és mindig elbukunk valamiben. Nap mint nap. De az ige azt mondja, hogy az a megoldás, hogyha újra és újra oda megyünk a vér alá, az Úr Jézus keresztje alá, és hagyjuk, hogy megtisztítson bennünk az Úr Jézus vére. Megvalljuk a bűneinket, neki is, és akár egymásnak is, és utána elfogadjuk a bocsánatot, hiszen a legfontosabb az, hogy nem csak az történik, hogy megvallom és bizonytalan vagyok abban, hogy mi történik utána, hanem bizonyos lehetek abban, hogy igaz az ige, hogy az Úr Jézus meg is bocsátja, Isten megbocsátja az Úr Jézus véréért azt a bűnt, nem kell terheljen tovább. Ez nagyon fontos alaphelyzete a hívő embernek, hiszen állandóan terhelt lelkiismerettel nem lehet boldogan, teljes szívvel szolgálni Istennek. Nem lehet végezni azokat a feladatokat, amiket Isten ránk bíz, ha mindig megterhel bennünket azoknak az életünknek, azoknak a bűnei, amiket elkövettünk, amiket rendezni kell, amiket rendezni lehet. Erre hívja fel a Biblia a figyelmünket. Ezt olvassuk az 1 Timóteus 1:19-ben figyelmeztetésül, Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, mármint a jó lelkiismeretet nyilván, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ennyire súlyos feltételez, hogyha valaki nem tartja tisztán az a lelkiismeretét, akkor annak az a következménye, az lehet a következménye, hogy a hit dolgában hajótörést szenved. Mit jelent a hajótörés? Azt jelenti, hogy valami olyan helyzet alakul az ember életében, ami ment egy darabig, ugye megy egy hajó a vizen, amikor hajótörést szenved valaki, akkor elsüllyed az a hajó, nem megy tovább, nem tudja betölteni a funkcióját. Lehet, hogy az élete nem veszik annak oda, aki a hajóban volt, de maga a hajótörés azt jelenti, hogy valami megfelelhetett, valami tönkrement, valami nem úgy van, ahogy kéne, hogy legyen. Nem tud úgy menni az élet tovább, ahogy mehetett volna, vagy menne az Úr Jézussal. Ezért nagyon fontos ez a kérdés, és ezért Pál apostol hangsúlyozza ezt ennek a levélrészletnek az elején, hogy igenis ügyel arra, hogy a lelkiismerete Istennek tiszta legyen. Aztán mond még egy nagyon fontos dolgot itt, az őszinteséget. Az őszinteség, aminek ugye ellentét a képmutatás, és ezt a fogalmat azt gondolom, talán mindannyian nagyon jól ismerjük. Nagyon jól ismerjük, főleg hívő emberként, valaki régóta hívő, akkor nagyon sok mindenben tudja, hogy hogy kéne lenni az életében, hogy kéne viszonyulni dolgokhoz, hogyan kell élni. És az nagy baj, ha ez csak egy külső valamilyen máz, vagy egy külső vallásos képmutatása, ahogy talán ezt megfogalmazhatjuk. Sokkal fontosabb az, hogy őszinték legyünk egyrészt magunkhoz, hogy tisztában legyünk magunkkal, hogy hol is tartunk a hitben, az életjárásban, az életgyakorlatban, a Krisztus központú életben, hogy ne csapjuk be magunkat. Ne gondoljuk azt magunkról, hogy minden rendben van, hogyha nincs. De ha pedig nagyon fontos az is, hogyha a törekvéseink nagyon jók és krisztusiak, akkor pedig örüljünk neki, és azt is fogalmazzuk meg magunknak. Hiszen az alázat, az Úr Jézus azt mondja, hogy az alázat az azt jelenti, hogy én tudom, hogy hova helyezett engem Isten. Tudom, hogy melyik polcon vagyok, hol a helyem. És én tudom, hogy hol a helyem és mi a feladatom, akkor teljes erőbedobással végezhetem azt. De a képmutatás egy nagyon veszélyes dolog. A képmutatás részben ugye mások felé zajlik, hogy mások azt lássák, hogy én milyen vagyok. De figyelmeztet bennünket az ige, hogy Isten előtt nincs képmutatás. Isten úgy lát bennünket, ahogy vagyunk, tisztán, teljesen nyitott könyv az életünk előtte. Isten előtt semmit nem tudunk igazából eltitkolni, hiába akarunk, sokszor talán ezzel is még magunkat is megpróbáljuk becsapni, hogy még az Isten se látja azokat a dolgokat, amit mi nem akarunk megmutatni másoknak. Hát ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy Isten belelát a mi életünkbe, a szívünkbe, még azokat is tudja, ami indítékaink, amilyen szándékaink vannak. Nem csak azt, amit teszünk, vagy ami kijön a szánkon, hanem ugye mindenfajta gondolatunkat, szándékunkat ismeri Isten, ahogy mondja ő, hiszen az övé vagyunk, ő alkotott bennünket. Természetesen, mint szellemi valóság, szellemi hatalom látja, hogy mi történik bennünk. Ez nagyon fontos és nagyon jó dolog, hogy ezt tehetjük, hogy őszinték lehetünk Isten és az emberek előtt, még ha sokszor ez nehéz, és akkor is jobb őszintének lenni, mint képmutatóskodni. És Pál apostol ezt is hangsúlyozta itt az előbb, hogy ő őszinteséggel megy Korintusba, őszinte közöttük. Aztán a negyedik ilyen feltétel az, hogy azzal a hittel szolgálni, élni, hogy nem hiába való a mi munkánk az Úrban. Ez 1 Korintus 15-ből idéztem ezt a fél mondatot. Épp az Évának most születésnapjára, vagy most tudom, mert azt hiszem születésnapjára ezt a igét íratta a táblára, egy fatáblára, nem is tudom ki a gyerekek, vagy az Ági, nem tudom, kitől kaptuk?
Panni,
tehát a gyerekek közül valaki, és ki van téve a konyhánkba ez az ige, és azt gondolom, hogy nagyon fontos. És erről szól a 15. vers, amit olvastunk. Azt mondja Pál apostol, hogy bizalommal megy hozzájuk. Bizalommal megy másodszor, hogy azt a kegyelmet, amit ő ott tovább akar adni, Isten kegyelmét, az munkálkodni fog az életükben, a szívükben. Rajta keresztül Isten munkálkodni fog a korintusi gyülekezetben újra. Ez nagyon fontos feltételezés. Hogy legyen ott a szívünkben annak a meggyőződése, az a hit, hogy amit végzünk, amit teszünk, azoknak, ha nem is látjuk közvetlenül hamar a következményt, de mégis Isten munkálkodik rajtunk keresztül is, van abban a környezetben. Lehetne mondani azt, hogy hát ez sok esetben abszolút nem látható. Hogyan lehet abban bízni, hogy valaki, aki 25 évig áll a konyhában, mosogatónál meg a pelenkás vödörnél, ennek valamilyen fajta látszata lesz. Hogy ez valakik számára ugye jó bizonság lesz. És azt gondolom, hogy ez is, és minden más kis dolog, sok minden más, bármilyen helyzetet, vagy igehirdetést, feladatot, szolgálatot mondhatunk, hogy ez pontosan így van, hogy belsőleg azzal a hittel kell élnie az embernek, és az a jó, hogyha azzal a hittel élünk, hogy amit teszünk, azt azért tesszük, mert ez a helyes. Az Isten országát építjük, azért vagyunk ott valahol, azért végünk akár egy fizikai munkát, akár másfajta szolgálatokat is, az életmenetünk, abban a hitben. Ha nem így élünk, nem hiszünk abban, hogy amit teszünk, az jó irányba megy, az nagyon rossz. Az a bizonytalanság abban élni, hogy mint a világban sok ember, hogy csinálja a dolgokat, de semmilyen meggyőződése nincs arra, hogy van-e értelme annak. Ugye ez nem jó dolog, és nem igazi emberi élet. Isten úgy tervezte a mi életünket, hogy legyen értelme annak, amit csinálom. Legyen hitünk abban, hogy van értelme annak, amit teszünk, hogy nem hiába való a munkánk. És ez nagyon fontos, ha hozzá tudjuk tenni az Úrban. Egyébként is a világ is nagyon sok munkára, nagyon sok feladatra, vagy nagyon sok dologra azt mondja, hogy milyen értékes, előre viszi az emberi életet, előre viszi mások életét, talán az egész emberiség életét, sok minden. De látjuk ezek mögött azt a fajta mozgató erőt, ami mozgatja ezeket a szálakat. Hogy ezek az látszólag értelmes dolgok mögött milyen mozgató rugók állnak. És mi hálát adhatunk Istennek, hogy abban, amit az Úrért végzünk, Isten országában végzünk, az az élet, az nem ilyen háttérre rendelkezik. Abban nincs semmilyen fajta hátsó szándék, nincs semmilyen fajta megvezetés, nincs semmi hazugság, hanem egyenes és tiszta az, amit Isten országában végezhetünk. Egyenes és tiszta, és tudjuk, hogy azért van ez, mert nem mi vagyunk a végén a dolognak. Azért, mert mi valamit megteszünk, az az eleje a dolgoknak. Isten az, aki munkálkodik azon keresztül. Isten az, aki végzi azt a munkát, ami igazából az emberi életekben, szívekben, a szellemi világban történik. És Isten terve, amit a Biblián keresztül világossá tesz a számunkra, az pontosan ez, hogy értse meg az ember azt, hogy mit tervezett Isten velünk, és simuljon bele abba az élettervbe a mi egyéni életünk, amire szánt bennünket Isten, amire gondolt Isten, hogy dicsőítsük őt, hogy magasztaljunk, örüljünk az életnek, annak az életnek, amit tőle kaptunk, örüljünk a megváltásnak, avval, hogy rendbe hozta Isten az ő életét velünk, és mi ezt elfogadhattuk hitáltal, és végezhetjük azt a feladatot, ami beállított. Élhetünk ott, ahol élünk, minden olyan körülményben, éppenben vagyunk. Ezzel a hittel enélkül nagyon nehéz bármit tenni, vagy nem sok értelme van, de lehet mondani, hogy egyáltalán nincs értelme. Ha nincs meggyőződve arról az ember belsőleg, hogy az, amit tesz, annak van értelme, úgy nagyon nehéz tenni valamit. És hát így van ez, hogy a mi feladatunk, a szolgálat, a magvetés sokszor, de egyáltalán az életmenet, élni azt az életet, amit kaptunk, és Isten pedig, ahogy sokszor a látszat ellenére is, majd termővé fordítja a mi munkánkat. Nagyon fontos, hogy ezt higgyük. Hisszük ezt? Ha nem hiszünk ezt, akkor teljes bizonytalanságban lehet az életünk. Pál apostolnak nagyon fontos alap gondolata volt ez ebben a levél részletben is, hogy ő hisz abban, hogy amit ő tesz, annak van értelme ott Korintusban is. Annak ellenére, hogy mennyi mindent az első levélben már láttuk, hogy mennyi minden nem talál jónak, mennyi minden kritizál, vagy mennyi mindenben változnia kéne a gyülekezetnek is, az embereknek. De nem azt mondja, hogy ennek ellenére, vagy azért, mert ez volt, hogy lemondok rólatok, majd lássátok meg, hol vezet az, amit csináltok, és kész. Hanem ott van a hit a szívében, hogy Isten tud változtatni az emberek. Valamelyik nap beszélgettünk, nem is tudom már pontosan, kimondta azt, egyik hitetlen ismerős mondta azt így a munkahelyen, hogy őnek az a tapasztalat, hogy már nyugdíjas valaki, hogy az emberek nem tudnak megváltozni, hiába mondják, hogy hiába erőködnek, nem tud senki megváltozni, és nem lehet a másikat megváltoztatni. Nem lehet. Egyszerűen az a tapasztalat, hogy képtelenség megváltoztatni az embereket. És ugye én avval az örömmel tudtam neki arról beszélni, hogy ez így van az Úr Jézus nélkül. De Isten meg tudja változtatni az embert. Isten szeretete megváltoztatja az embert. Az Úr Jézus Krisztusban való élet megváltoztatja az embert. Nem csak az életmenetét, az, hogy hogyan éljük az életünket, a hétköznapi dolgainkat, hanem a gondolkozásmódunkat, a céljainkat, a terveinket. Az, hogy értelmes terveink vannak, amit mi úgy gondolunk, hogy értelmes, mert az Isten országa építésével kapcsolatban van. Lehet, hogy a földi élet szempontjából, a földi dolgok szempontjából teljesen értelmetlennek tűnik. Például az, hogy mi minden vasárnap az igét olvassuk, és itt összejövünk, és itt vagyunk, és nincs semmilyen konkrét haszna, úgy mondjam, nem lesz ebből senkinek pénze, ugye? Mert olyan is szokták kérdezni, hogy mennyit kapsz ezért, hogy mondjuk én igét, hogy elmegyek, mondjuk Sopron Orpási minden, vagy Horváth Zsidány minden harmadik héten, vagy máshol. Hát mennyit fizetnek ezért? És mondom, hogy semmit, mert én hozok érte áldozatot nyilván, mert én fizetem a benzin, stb. Tehát nem, hogy nem fizetnek, hanem én erre ráfizetek az ő ugye, fogalmai szerint. Akkor nem akarják elhinni, az nem lehet. Ott valami sumák van, ez biztos nem igaz, ez száz, ez nem lehet igaz. Ilyen hülye ember nincs. És hát ugye ez az, ami más a gondolkozásmódunkban, mert mi örülünk annak, hogy tehetjük ezt, hogy szolgálatunk az Úrnak, mert megértettük, hogy ennek van értelme. Nem azért, mert hogy majd milyen nagy jutalmat kapunk érte bárhol a Földön vagy a mennyben, nem azért, hanem azért, mert megértettük, hogy az Úr Jézus mennyi áldozatot hozott értünk, mennyire szerette az életünket, az embert, minket, személyesen engem is, hogy mit tett értem azért, hogy megmenekülhessek, és nem mondta, hogy na mit fizetsz ezért, hanem azt mondta, hogy ő hozza meg az áldozatot, ő fizethet drága árat azért, hogy nekünk új életünk lehessen. Aztán a következő, amit olvastunk itt az igében, az utolsó versben gyakorlatilag, hogy nem ment még el Pál apostol közéjük, mert úgy alakult az élethelyzete, és azt mondja, hogy azért sem, hogy ne tűnjön úgy, hogy uralkodni akar rajtuk, mint egy parancsolni akar nekik, uralkodni akar az ő hitükön, hogy annak ellenére, amit ők gondolnak, azt higgyék, amit Pál apostol mond, tehát rá erőltetni valamit fölülről, erőszakkal, nem a saját döntésükből, hanem ő szolgálni akar és nem uralkodni. És ez is egy nagyon fontos különbség abban, amit a Biblia beszél, és abban, amit az emberek, hogy mit tudunk gyakorolni, hogy ugye Pál apostol több levélben, de például a Filippi levélben is így kezdi a levelet, Pál és Timóteus Krisztus Jézus rabszolgái. Hogy tisztában van azzal Pál apostol, hogy amit ő képvisel, ahogy ő él, ő nem a saját maga ura. Hogy ő rabszolgája a Krisztusnak. Hogy ő akkor van a helyén, ha ezt tudomásul veszi, és ez a kép, ez van benne az egész valójában, az egész megjelenésében, az egész bizonságtételében, beszédében, cselekedeteiben, hogy őről tudják, hogy ő nem magától ilyen, amilyen, hanem ő az Úr Jézus Krisztus rabszolgája. Nem a maga erejéből, maga okosságából, nem maga bölcsességéből ilyen egy ember, a hívő ember. És ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hiszen megérzik az emberek, hogyha valaki fölülről kezelve viszonyul hozzájuk, leoktató módon beszél hozzájuk, és úgy beszél, hogy érezteti a hallgatósága, hogy én tudom a frankót, ahogy szokták mondani, ti meg vagytok a birkák, vagy nem is tudom, miket gondolnak. Nem tudom, ki hallotta, az Imányi Józsi bácsi elmondta egyszer, hogy amikor fiatal lelkész volt, akkor volt Debrecenben, a nagy templomban egy valami nagyon jó nevű református prédikátor, aki nagyon jó igehirdetéseket tartott, és egyszer egy vasárnap ő mint kezdő szintén ott hallgatta, vagy segédlek, nem tudom pontosan, hogy volt már ott a státusza, de a lényeg, hogy hallgatta ezt az igehirdetést, és azt látta, hogy tényleg nagyon sokan könnyeznek, meghatódnak, nagyon jó az igehirdetés, nagyon sok minden olyan dolog volt, ami eltalálta az emberek szívét. És amikor lejött a lelkész a szószékről, akkor oda szólt a Józsi bácsinak, hogy na, már megint megrígattam a szamarakat. És ez annyira benne maradt a Józsi bácsival ez a mondat, úgy megbotránkozott rajta, hogy utána mindig ez volt benne, amit belsőleg, mint egy bizonságtétel, hogy ő soha nem tett ilyeneket. Hogy Isten népével, vagy Isten igéjével nem élt vissza így valaki, hogy úgy tesz, mintha a sajátja lenne, mintha ő valamit tudna, a másikat meg nem. És ez a hatásvadász fajta igehirdetés akár, vagy bizonságtétel, vagy beszéd az igéről, vagy az embereknek a manipulációja, ez mindig visszaüt. Ez nem csak, hogy azért, mert Isten igéje azt tanítja, hogy ez helytelen manipulálni az embereknek a lelkét, az érzelmeire építeni és az érzelmeire hatni. Ez több annál, ez nagyon veszélyes dolog. Hiszen valaki nem az ige evangélium, az örömüzenetére nem megtér, hanem más hatás, más lelki hatás alá kerül, akkor nagyon rossz irányba mehet az élete. Azt gondolja magáról, hogy ő döntéshozott talán az Úr Jézus mellett, de egészen másról van szó. Ezért is, de azért is nagyon fontos, hogy mi alázattal, segítő szándékkal, szeretettel mondjuk az Isten szeretetéről szóló üzenetet, hiszen ez oldja meg az emberek életét. Soha semmilyen fajta módszer, technika nem tudja az ember életét megváltoztatni valóban, csak az Istennek a szeretete, az Úr Jézus Krisztus szeretete, ha beköltözik valakinek az életébe az Úr Jézus. Ha valaki befogadja az Úr Jézust, ha nem beszél róla, hanem valóban őszintén be tudja fogadni az életét, mint megváltóját az életébe az Úr Jézust, még megváltott, akkor tud változtatni az ember az Úr Jézus. De ha emberi módszerekkel, szavakkal, vagy azért, mert a saját követénnyi akarok tenni, amiről szintén beszél a Biblia, hogy vannak olyanok, akik úgy beszélnek, hogy sok követőt akarnak szerezni, és vannak olyanok, akik úgy hallgatják az igét, hogy erre viszket a fülük olyanokra, aki embereket akarnak követni, nem az Istent. Hogy embereket mindig könnyebb követni, mint Istent, hiszen az emberek megadnak egyfajta utat, és csak menni kell utánuk a látható módon, és ez nem az örök életre vezet, hanem valamilyen fajta vallásos helyzethez vezeti az ember életét, de az ember élete nem fog megváltozni. Nem lesz attól az Istennek szolgáló élet. És ezt láttuk, az Úr Jézus ebben is példát mutatott nekünk, amikor a földi élete során itt élt közöttünk, ezt mondja a Máté 11.29-ben, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez, amit ő pontosan mond, hogy ő, aki megtette volna, hogy uralkodik az emberek fölött, nem ezt tette, hanem mint alázatos szolga, ahogy az Ószövetségben is beszél az Ézsaiás próféta könyve, mint alázatos szolga élt az emberek között, és ment, alázta meg magát egészen a keresztfának haláláig. Ez az öt volt, ami a mostani igényben volt, és azért olvastam előtte az alkalom előtt az előző szakaszból verseket, hiszen abban ehhez a feltételekhez tartozóan két dolgot még mondott Pál apostol. Az elsőt a 9. versben olvastunk, a halálra szánt élet, ez is egy feltétel, hogy mondja Pál apostol, sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Ez a feltétel, amit mi talán nem érzékelünk nyilván ennyire, mint Pál apostol érzékeltette az olvasókkal, hogy ő valóban életveszélyben volt az ő testvérével együtt, szolgatársával együtt, ami számunkra nyilván más az élet. Ma már a magyarországi viszonyok nem olyanok, hogy az életünk veszélyben a hitünk miatt per pillanat, de magának az elszánásnak, akár amiatt, hogy a hitünk miatt, de akár milyen egyéni betegség, vagy bármi más miatt is, ott lehet az ember életében ez, hogy elszánja magát arra az ember, hogy az életem, ahogy Pál apostol ezt mondja az igében, az életem se drága. Ugye az apostol cselekedetei 20. fejezetében olvasunk arra, amikor Pál apostol búcsúzik az efézusi vénektől, és ezt mondja, a Szent Szellem városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez pontosan erről beszél, amit itt a 2. Korintus 1-ben is megfogalmazott Pál apostol, hogy ő elszánta magát arra, hogy nem a földi élete számít. És így van ez, hogyha nekünk, a mi viszonyainkban, hogyha drága nekem az életem, akkor nem tudok minden körülmények között az Úrnak szolgálni. Valamilyen módon meg lehet engem félemlíteni földi, emberi szempontok szerint, ahogy mert féltem az életemet, körülményeimet, pénzemet, időmet, stb. Akkor nem tudok úgy szolgálni Istennek, ahogy akkor tehetném, hogyha ezek nincsenek meg. Ugye mi nem éltünk már abban a rendszerben sokat, amiben, vagy Magyarországon akkor már, amikor mi éltünk, nem volt annyira éles a keresztény üldözés, a kommunista rendszer keresztény üldözése, de más országokban ma is tart, akár Kínában, hogy ugye a Vacsmani könyvét olvassuk, és Vacsmaniről tudjuk azt, hogy évtizedeket ült börtönbe a hite miatt, és börtönben is halt meg. Mielőtt kiengedték volna, ugye sokan nem tudjuk ma sem, hogy megölték, vagy valóban természetes halállal halt meg, mert kijött volna már a börtönből, meg volt, hogy mikor szabadul, és előtte egy pár nappal halt meg a börtönbe. Tehát az ő élete is, de aztán közelebb akár Erdélyt, Romániát nézzük, vagy más országokat is, ahol nagyon komolyan igaz volt az, amit Pál apostol ugyanígy megtapasztaltuk. És az is hozzátartozik, hogy az életünk és a szolgálatunk ugye az nem magánügy, hanem benne van az, hogy munkatársak, a következő feltétel, ami szintén az előző fejezet részben volt, hogy legyenek munkatársaink a könyörgésben, a hálaadásban. Ez is egy feltétel, nem magányos farkasok vagyunk. Azt mondta itt, amit felolvastam szintén, ti segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk árad kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. És ez nagyon fontos kell, hogy legyen a mi számunkra is, hogy minden olyan testvér, akivel közösséget vállalunk, aki az Úr Jézus gyermeke, azok, ha nem is fizikailag nem is vagyunk egy helyen, talán sokszor mégis tudunk egymásért könyörögni, tudunk, mint ahogy Pál apostol is tette, és ő is kérte is, hogy könyörögjenek érte, annak ellenére tudta, hogy az Úr Jézus közben jár érte az atyánál, amit szintén megfogalmaz a Biblia. De ugyanígy nekünk is azt mondja Isten igéje, hogy egymásért könyörögjünk, hálát adjunk azokra a munkáért, amit végzünk. Nem csak Isten országa építésében, mint gyülekezet, mint evangélium hirdetés, hanem azokért a dolgok is, ami a hétköznapi életünkben zajlik. Hogy a hétköznapi életünk is olyan lehessen, amiről itt szólt az ige, ami az Isten országának szolgáló élet feltételeiről szól. Hiszen az életünk és szolgálatunk nem magánügy. És összefoglalva, ugye azt látjuk, hogy ha megértettük Isten kegyelmét, szeretetét, akkor nem magunknak éljünk, hanem szolgáljunk azon a területen, ahol Isten állított minket. A családban, munkahelyen, gyülekezetben, stb. Ez nagyon fontos. És ez nagyon nagy dolog, amit itt szintén kifejezett ez a szakasz, hogy felismerhetjük a Krisztusban igen élet ígéreteit Istennek, és ezeket örömmel hirdethetjük. Nagyon sok ilyen ígérete van Istennek. Nagyon sok olyan ígérete, ami konkrétan a saját életünkben szólalt meg, megszólított bennünket, és ígéret, az ő ígérete áldásá és valóságá vált a mi életünkben, egy-egy életkörülményben, egy-egy helyzetben, amikor imádkozunk valamiért, kérünk valamit, és Isten megadja, vagy nem is imádkozunk, hanem Isten ígére támaszkodva vállalunk valamit, teszünk valamit, éljük az életünket. És ez az élet oda vezet, hogy megtapasztaljuk, hogy azt, amit Isten ígére támaszkodva végeztünk, az úgy lett. Az lett a következmény, az lett a kimenetele valaminek, amit vártunk is Isten igéje alapján. Ez óriási erőt ad a mi életünknek, a mi szolgálatunknak, a mi életmenetünknek, hiszen ezek a hétköznapi dolgok, ezek a kis hétköznapi dolgok, akár vagy a legkisebbek is, bizonyítják azt, hogy az, amit az Úr Jézussal élünk, hogy nem hiába való a munkák az Úrban, ahogy az előbb is említettem, és hogy ott van az életünkben Isten áldása, Isten ígérete. És nagyon sok olyan ígérete van Istennek, amit látunk beteljesedni nem a saját életünkben, hanem akár a világ történelemben, az egész föld és népek életének a történetében, akár Izrael népét vizsgálva is. Nagyon sok minden terület. Én csak egy ígét írtam ide befejezésül, ami a legelőször eszembe jutott. Amikor arra gondoltam, hogy Isten ígéreteire támaszkodva, mi az, ami, milyen úgy, ahogy gondolkoztam, mi az az ige, ami először eszembe jut. És a Róma 8:1 volt az, ami legelőször eszembe jutott. Ez, hogy nincsen azért most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez egyik legfontosabb ígérete Isten igéjének és Istennek a számunkra, hogyha valaki Krisztusban van, ez a valóságos helyzet. Nem kell félni az embernek, élhetjük ezt a szeretetteli életet, amit Isten igéje és Isten szelleme biztosít a mi számunkra. Maradjunk meg ezekben az ígéretekben, maradjunk meg abban, amit ez a szakasz is tartalmazott, hogy azok a feltételek, amiket itt az ige világossá tesz, hogy mik a feltételei a szolgálatnak, azokban élve örömmel és háladással szolgáljunk Istennek. Amen.